که هم دوی مرد بیزه دید خیلی از خود رو باشو نیجا نیجا بیشتو خیلی از سر Márkel Mokini Márnak a tizedik fejezetéből a 41. verstől a következőképpen szól a Szentírás igéje. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmének számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ámen. Foglaljuk fél. Örömmel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az Úr Jézus Krisztus nevében. És köszönöm szépen, hogy lehet, hogy nem hallják a köszönöm szépen, hogy Szendehelyről és Nőtincsről is érkeztek erre a ökülönökös imahétre. Különösen azt, hogy az egyik munkatárs nagyon korábban is itt van. Hát minden szemben magatani vagyok a kezet, azért említettem ezt is az elején meg. Kedves gyülekezet, amikor készültem erre az imahétre, akkor úgy volt eszembe jutott, hogy ez egy imahét. Ezért kevesebb legyen az ige hirdetése, és több legyen az imádság, hiszen ez egy ima hét. És én már rögtön az elején a jelenlévőket arra szabadítom, fölbuzdítom, hogyha csak egyetlen egy mondatot is mondunk hangosan imádságban, magunkban biztos mindenkinek teszi ezt, de az már öröm lesz egymás hangját, imádságát hallani. Az egész imahétnek az a témája, hogy a Krisztus átformál, megváltoztat. Még bennünket, felsőpetényieket is tud formálni az Úr Jézus Krisztus, de ugyanígy a nőtincsieket és Szendehelyről érkezőket is Jézus átformál. És a ma esti témának címe az, hogy a szenvedő Krisztus átformál. Az előbb felolvasott evangéliumból én három rövid gondolatot hoztam el. Az első gondolat az, hogy ennek a felolvasott résznek mi a történeti háttere. A másik az, hogy hogyan hivatkozik Jakab és János tanítvány az igére, az ige versre. És a harmadik pedig az, hogy Isten országában egészen más sorrend van, mint itt a földi közegben. Hát ezt a három rövid pontot bontom ki a gyülekezet előtt. A történet háttere az, Márk evangélista szerint a 10. fejezetben, hogy az elejére lapozunk a történetnek, hogy a gazdag ifjú odaszalad Jézus Krisztushoz, és megkérdezi, hogy hogyan lehet belépni az Isten országába. És ezt a pillanatot eleveníti meg Máté és Márk evangélista, úgy eleveníti meg, hogy azt mondja Péter Jézus Krisztusnak, hogy mi mindenünket elhagytunk, tehát akkor biztos nem lesz a jutalmunk. És Márk evangélista mondja a szerzőtől utána, hogy Jézus Krisztus, ahogyan Jeruzsálem felé tart, elkezd arról beszélni hogy mi fog vele történni. Így olvasom a 34. versben, hogy kigúnyolnak, leköpnek, megkorbácsolnak, megölnek, de három nap múlva fel fogok támadni. Tehát egy ilyen különleges esemény előzi meg az egész mondani valót, amit éppen az előbb felolvastam, és Jézus Krisztus tehát a haláláról beszél, hogy Jeruzsálemben, Izraelben mi fog vele történni, amikor a Márk írása szerint Jakab és János, Márti írása szerint Jakab és János édesanyjukkal együtt odalépnek Jézus Krisztushoz, és azt mondják Jézusnak, hogy tedd azt meg nekünk, hogy az egyik fiam jobb kezed felől, a másik pedig a bal kezed felől foglaljon helyet. Lukács evangéliumában még meglepőbb ennek a történetnek a háttere, mert Lukács evangélista is azt írja le, amikor az úrvacsolai közösségben vannak együtt, eukarisztia vagy áldozás, sokféleképpen lehet ezt mondani, mi baptisták úrvacsolai közösségnek mondjuk ezt a szent eseményt, és ahogyan vége van ennek az eseménynek, János Jakab odalép Jézushoz, és úgy oda súgják, hogy Jézus, szeretnék, hogyha a te jobb és bal kezed felől foglalnánk helyet. Ez a két tanítvány nem is tudom, hogy mit értett meg Jézusnak a mondásában. Megyünk ki a templomból istentisztelet után, és ilyet kérdezünk, hogy Jézus, engedd már meg, az egyik fiam, a család jobb kezed felül üljön, a másik meg bal kezed felül üljön. Így olvassunk ebben a történetben, hogy egészen pontosan arról van szó, hogy ki a nagyobb. Ki az első. Az ember örök kérdése ez, hogy ki az erősebb. Ki az első, ki a nagyobb. Ki a gazdagabb. Van halásos környezetben, így fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ma melyik a jobb gyülekezet. Melyik gyülekezetnek van talán jobb lelkésze, lelkipásztor, a papja, melyik gyülekezetnek szól szemben az énekkara, melyik gyülekezet a leg, hát mi baptisták természetesen tudjuk, hogy a miénk, mert hát mindenki ezt mondaná, remélem, Tamásra nézve, Istvánra is nézve, de a ma esti mottója az, hogy a szenvedő Krisztus átformál. Megmondom őszintén, kedves gyülekezet, hogy a katolikus liturgia számunkra idegen, ritkán vagyunk katolikus misén, istentiszteleten, ezért néztem is a híveimet, hogy ki az, aki mondja az imádságot, amit az előbb felolvasott el. De ugyanígy fogom figyelni, amikor az evangélikus gyülekezetben vagyunk, vagy éppen a baptista gyülekezetben vagyunk, hogy olyan mennyire tudunk összetorni, mert az is igaz, hogy annyira be vagyunk zárkózva talán, magunkba zárkózva, más szóval nem merem ezt mondani, hogy nehezen tudnak onnan kizökkenteni események. Nagyon nehezen tudnak kizökkenteni események. Tehát a történet háttere, amit az előbb felolvastam, arról szól, hogy ki az első. Ki a nagyobb? Péter, aki mindig minden körülmények között meg kell szólalni, sőt, még Jézus is megfenyíti, hogyha kell, hogy Uram Jézus, ez semmiképpen nem történt, Máté evangéliumának a 16. fejezetében, vagy talán Tamás, aki azt mondja, mondani, hogyha nem teszem az ujjaimat az ő sebeibe, akkor semmiképpen nem hiszek. Vagy János és Jakab, akik fönt vannak a megdicsőlésen. Hát ki a nagyobb, ki az első? Ki a jobb? A Máté Evangéliumának a 19. fejezet 28. versében az előbb olvasott szakasz itt is megtalálható, és van hivatkozásuk a tanítványoknak. Ezt olvasom nagyon röviden a 19. fejezet 27. versétől, amikor a gazdag ifjú elmegy szomorúan Jézus Krisztustól, és ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta neki: bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székben ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Hangzik el Jézus Krisztusnak a mondata, tehát az igevers helyes alkalmazása, vagy az igeversre való hivatkozás tökéletes Jánosnál és Jakabnál, hiszen nem olyan régen mondja el Jézus, hogy ez meg fog történni. És azt mondja Jakab és János, hogy hát Uram, most mondtad el, lesz a 12 királyi tónszék, hát az egyiket már biztosan elnyerjük, de szeretnénk a sorrendet is még elmondani. És így jobb kezed, meg bal kezed felől mi ott akarunk lenni. Igeversekre való hivatkozás Sámuel második könyvének 12. fejezetében található az a történet, amikor Dávid hűtlen lesz Istenhez és családjához, és olyan dolgot tesz, ami Istennek nem tetszik, ezért elküldi Nátánt, a prófétát, az útmutatót, maga a hívvel szó azt jelenti, hogy ad, és ez a Nátán próféta elmegy Dávidhoz, és egy példázatot mond el, ami arról szól, hogy van egy gazdag ember, akihez vendége érkezik, és van egy szegény ember, akinek van egy báránykája, szinte öléből eteti, tenyeréből eteti, simogatja, de ez a gazdag ember nem akarja, hogy az övéből elvegyen ennek a vendégnek, ezért elveszi ettől a szegénytől. És amikor ehhez a részhez érkezünk, akkor Dávid hirtelen felkiált, hogy az élő Úrra mondom, hogy halálkül az az ember, aki ezt tette, a bárányért négyszer annyit kell fizetni, mivel ezt tette, és könyörtelen volt. Dávid teljesen pontosan és tökéletesen idézi Mózes második könyvének 21. fejezetéből a 37. verset. És megfigyelhető, hogy az az ember, aki lelkileg, lelkisége gyenge, sérül, az pontosan tudja mindig idézni a Szentírás másokra vonatkozólag, de magára soha nem értelmezi. Testvéremmel együtt nőttem föl, ő 6 évvel idősebb nálam, és mindketten jártunk gyülekezetbe, imaházba. Aztán ő elkanyarodott a hittől, és egy családi beszélgetésnél, már nem is tudom miért, egy kicsit az örökségről, vagyonról beszélgettünk, és a bátyám egyszer csak azt mondja, hogy tudod, Imre, az első szülött fiú mindig kétszer annyi törököl, mint a többi. És kérdezem tőle, ezt a honnan tudod? Hát, sok-sok évvel ezelőtt hallottam az imáházban. És a többit aztán hallottad? Csak ezt? Amikor az ember csak azt hallja meg, ami neki kedves, igeversekre való hivatkozás. Tehát a történetek a háttere az, hogy ki a nagyobb, ki az első, melyik a jobb, hova kell járni, vagy kellene járni. És a második pedig az, hogy az ige versekre, Szentírásra való hivatkozás, amit pontosan jól idéz sokszor az ember, de nem magára, hanem egészen más valakire. Mert hát, mint maga, a körön kívül lenne. És a harmadik, rövid kis gondolat ma estére pedig az, hogy Jézus Krisztus gondolatában, az Isten országában más a sorrend. Teljesen más a sorrend, mert a szenvedő Krisztus átformál, mert a szenvedő Krisztus átalakít. Olyan sorrend van Isten országában, ami a földi életre nem logikus. Azt olvastam, hogy aki első akar lenni, az szolgálja mindenkinek. Isten országában van nagyság, de megengedi, hogy a másik is nagyjá legyen. Az Isten országában van olyan, aki hatalmas, van olyan, aki nagy, de megengedi, hogy a másik is nagyjá legyen. Azt a szót is lehetne mondani, hogy inspirálni, azaz, hogy engedi, hogy a másik is nagy legyen. Sőt, segíti mindenben, hadd legyen aztán, hogy egy Isten őt rendelte. Vajon mennyire tudna az megvalósulni, hogy egymást inspirálni, motiválni? Hogy ebben az évben vajon ki fogja elejétől a végéig elolvasni a Bibliát, a Szentírást? Hogy ki fogja kívülről megtanulni az énekeket? Ki lesz az, aki minden Isten tiszteleten misén itt lesz? Vagy ki lesz az, aki azt mondja, hogy én a másik barátomat, természetesen magamat is, arra ösztönzöm, és arra szoktatom rá, hogy ne káromkodjon. Arra, hogy ne dohányozzon. Arra, hogy ne menjen többet a fenyőbüfébe. Arra, hogy szeresse a feleségét. Arra, hogy szeresse a férjét. Tudjuk esetleg így motiválni, ösztönözni egymást. Mert ez a szó található itt a görög nyelvben, hogy motiválni, inspirálni, vajon meg tudom-e tenni azt, hogy a másikat a jó irányba elmozdítani, nem pedig ajánlökni, hanem a másikon segíteni. Nézzük meg a másik oldalt. A világ hatalmasokból áll, más a rend, más az elvárás, az erős elnyomja a gyengét, a sérültbe beletaszítunk, de az Isten országa a szolgálat és szeretet. Így olvasom a 46. versben, de nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Olyan szót használ, megint csak említem az eredeti szót, a diakónia, a diakónus, ami gondolom, hogy minden egyházban ismert, azt jelenti magyarra lefordítva, hogy szolgál, de így is lehet mondani, hogy mások javára szolgál. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus tehát, hogy aki első akar lenni közöttetek, az mások javára szolgálja. Aki nagy akar lenni közöttetek, az mások javára szolgálja. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja válságul sokakért. 45. vers egy új fogalmat hoz a vallásos életbe, a vallás lexikonba, a keresztény Biblia lexikonába, mert olyan még nem volt, hogy az Istenség azért jött volna ide a földre, hogy ő szolgáljon. Hanem mindig azért jön az Istenség ide, hogy őt szolgálják. Hogy ő előtte hajoljanak meg, ő előtte boruljanak le. Azt látom, a 45. versben, hogy Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon. te javadat keresi. Neked akar szolgálni. És hogyha a másik szót ide teszem, ami a szolga kifejezés hozza elé, az pedig azt jelenti, hogyha valaki hazaérkezett Izraelben, akkor jött a szolga, és a gazda sarujának szíját megoldott, és levette a lábáról a sarut. Egy ilyen szolgálatra jött Jézus Krisztus. Ez a Jézus Krisztus kistálóban, egy lyukban született meg, ez a Jézus Krisztus állandóan életének több szakaszában konfliktusai voltak, menekült, szülei átvitték Egyiptomba, aztán a Názáretbe. Ezt a Jézus Krisztus saját honfitársai juttatják a keresztre, egy keresztre, egy személydombon a bűnösök között hal meg, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy kiszolgáljon. Nem a vágyaidat, nem is az igényeidet, hanem hogy örök életünk legyen. És így folytatja, hogy ő azért jött, hogy életét adja mindenkinek. Hát Jézus Krisztus, tehát a szenvedő Krisztus átformál, és hogyha a mi életünkben egy pici változás történik, van egy félelemez, és egy pici pozitív változás történik, már megyek, hogy itt van. Jól ismert az a történet, hogy a piacon két fáus beszélget, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy mit prédikált a pap vasárnap. Úgyhogy a másik fáus, már nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy a mérlegen a súlyokat ki kell cserélni. Ha csak ennyi történik velünk, már megértem, hogy itt van. Pál apostol fogalmazza meg, hogy sokkal szebben, mint ahogy én tudnám, ezt a gondolatot, hogy Krisztus miért is jött, mert ismeritek, azaz tudjátok, benne éltek, előttetek van, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, azaz, hogy gazdag létére szegényére értetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Jézus Krisztus tehát azért jött, hogy miközben itt szolgál körülöttünk, lelkileg meggazdagodjunk. Ezt a három rövid mondatot hoztam el hozzátok. A történet átterül, hogy ki a nagyobb. Ki a jobb, ki az első. Az, aki a legtöbbet szolgál. Igeversekre való hivatkozás. Amikor valamilyen bibliai történetre hivatkozol, vagy olvasol, mindig tedd bele magad, hát ha te is ott vagy. Isten országában más a sorrend? Igen, más. Az az első, aki meg tudja magát alázni, ezt nem tűnjük, megalázza magát, és Krisztusivá válik. Ehhez kívánok sok erőt.